Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha főszerkesztőjét. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz!
Telefonon rögzítjük most ezt az interjút, hiszen a koronavírus járvány miatt itt az Inforádióban is megpróbáljuk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusok számát a fertőzés veszély csökkentése érdekében, és talán a járványveszély miatti feszültséget, az otthoni bezártsággal együtt járó kellemetlenséget is sikerült csökkenteni azzal, hogy a következő percekben süteményekről, édességekről, tehát mondhatjuk azt, hogy az élet édes oldaláról és ízeiről beszélgetünk majd, és tesszük ezt egyébként annak apropóján is, hogy a Magyar Konyha magazin legfrissebb, legutóbbi száma mellékleteként megjelent a süteménykönyv gasztrotörténeti érdekességekkel, és nem mellékesen 77 magyar sütemény recepttel. Mondhatjuk azért azt, hogy ez immár egy sorozattá kezd összeállni a Magyar Konyhánál. Ugye múlt év őszén volt a leveskönyv, minden évben évvégén megjelenik a budapesti, nyár elején pedig a balatoni gasztrokalauz, vagy inkább ez két külön irány, egy receptgyűjteményes irány, illetve a gasztrohelyek, amolyan gasztronómiai úti kalauzként való egybegyűjtése?
Olyan elképesztő sikere volt a leveskönyvnek, 15 ezer példányt vettek meg belőle a levesrajongók, hogy teljesen világos volt, hogy folytatni fogjuk. Ez a 77 magyar népmese, ugye 77 magyar leves, 77 magyar sütemény. Vitatkoztunk rengeteget, hogy 77 magyar főzelék, de most jelen pillanatban a történeti részt is, mivel megpróbáljuk feltárni, meg megadni a legjobb, legbiztosabb recepteket is, meg még hasznos tanácsokat is a készítésmódra. Ezért teljesen logikus volt, hogy most húsvétkor a süteményt kell megcsinálni, és teljesen világos volt, hogy a süteményeknek van a legjobb története. Tehát ha ezt a gasztrotörténeti részt folytatjuk, akkor a leveseknél is több történet, gasztrotörténet fűződik a süteményekhez. Különben nagyon furcsa, mert a világban is így van. Tehát a rumbabától kezdve a francia madárteig, aminek ugye Il Flottan, Tuszó sziget a neve, iszonytató jó történetek vannak. És ezért ez most evidens volt, hogy a süteménykönyv jön. Így jött létre a 77 magyar recept, az almás rétestől, ha jól tudom, a prémestől a zserbóig, tehát ától zéig. Körülbelül ez most így a helyzet.
Ugye 77 magyar sütemény, és majd beszélünk természetesen mindezeknek a történeti érdekességeiről, gasztronómiai hátteréről. Ezek jobbára valóban igazi magyar sütemények, tehát magyar cukrász mesterektől származó sütemények, amiket a világ más tájain nem is nagyon készítenek, vagy legalábbis nem ilyen módon, vagy nem ilyen formában?
Hát 77, ez mind magyar recept és mind magyar sütmény. De hát természetesen a fánkot például a világon mindenütt ismerik. Tehát vannak legendás híres magyar sütemények, ugye a zserbótól, a blahafánktól, a márai palacsintáig. Vannak egyszerű olyan sütemények a linzertől kezdve, amik a világban mindenütt ismertek, de mi a magyar készítésmódot adjuk meg, és például hólapda nincsen külföldön. Aztán vannak piték, vannak omlós tészták, hajtogatott sütemények, sós sütemények. Itt ugye a pogácsa megint olyan, ami csak Magyarországon ismert, vagy a kakaófiga. És hát vannak ünnepi sütemények, a fatörzs, a beigli, vagy a klasszikus hatlapos, ezek sem ismertek külföldön. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy ezek magyar sütemények. A 77-ből, hogy mindet magyar találta ki, azt nem gondolnám komolyan. De hát vannak olyan, a világban csak hogy érts, hogy mit mondjuk, körülbelül 1000 fajta fánk van. Most ebből 4-5 biztos, hogy csak magyar fánk, de hát rengeteg francia fánk van, és mások is ismerik a fánkot.
A könyv már a bevezetőben felteszi azt a kérdést, hogy ki gondolná, hogy a süteményeknek nem csak ízük van, de történetük is. Mennyire biztosak maguk a történetek, ezek a történetek? Honnan, hogyan lehet felderíteni egy-egy sütemény múltját, keletkezés történetét? Szakácskönyvek, archívanyagok, hogyan?
Hát 12 éve másra csinálok, csak gasztrotörténeteket írkálok, és néhányszor, amikor feldühödök akár a Wikipédián, akár a net másik részein, mikor valami nagyon nagy butaságot olvasok, akkor nem egyszer fordult már elő, hogy megkeresem a forrást, és kiderül, hogy én voltam a forrás. Tehát én is terjesztettem rengeteg tévhitet. Ha most majd elindulunk és végigmegyünk a süteményeken, akkor szinte mindegyikben van egy-két fordulat, ahol az elmúlt 10-12 évben kiderült, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem igazak a történetek. Én ezeket próbáltam, és a szerkesztőség is ezeket próbálta fejleszteni, kutatni, és most azt tudom mondani, hogy a mi történeteink azok tartalmazzák az elmúlt 20-30-40-50 év hiedelmeit, és a jelenlegi állapotot tükrözik. Tehát nem indiáner, hanem indusfánk, nem Gundel palacsinta, hanem Márai palacsinta, de gondolom erről már beszélünk részletesen.
Így van, rövidesen áttérünk erre, de még csak egy kérdés arra vonatkozóan, hogy van egy frappáns alapvetés a könyvben, miszerint 10-ből 9 ember bevallja, hogy imádja az édességet, a 10. meg hazudik. Miért is ilyen fontos az étkezésünkben az édesség, az édes íz, az kényeztetés, boldogság?
Hát ez majdnem biztos, hogy jutalmazás, tehát ugye mivel a glukózra is szüksége van az agynak, meg az egész szervezetnek, meg az idegtáját, ha jól tudom, rendkívüli módon beágyazottak és nagyon vágynak édesség után, lásd csokoládé. A sütemény és az édes, az egészben az a legfurább, hogy a középkori Európában, sőt az egész világon, de hát Európát jobban ismerem, Európa gasztro történetét, nem az édes íz volt a jellemző. Nem is létezett desszert. Ha a savanyú ízvilágban értek, és sommal, citrommal, káposztalével savanyítottak. Az édes íz ugye az arisztokráciának félretéve a méz és a nátcukor formájában, és valójában az édesség és az édességnek az étlapokba való beemelése a 19. században történt meg, a 18. század végén, 19. században, amikor megjelent a cukorrépa, és a nagy tömegek számára is elérhetővé vált az olcsó édesség. És onnantól rohamosan alakultak át a polgári és az egyszerű étlapok is, mert azelőtt nagyon kevés édesség volt, és csak az arisztokrácia, illetve a nagyon gazdag polgárok étlapján szerepelt édesség.
És azt tudjuk egyébként, hogy mik voltak az első édességek, hát nyilván még nem sütemények.
Hát nádméz. Ha az ember a 16. századi erdélyi szakácskönyveket nézi, akár a szakácsmesterségnek könyvecskéjét, vagy akár a szakács tudományt, ami ugye a legkorábbi kéziratban megmaradt magyar szakácskönyv 1570 körülbelül, akkor abban hagyományos ilyen típusú édességeket nem talál az ember, de nádmézeld meg, ez szinte állandó tanács volt. Tehát keresték az édes ízt, hogy konkrétan mi megfogtál ezzel a kérdéssel, hogy vajon melyik a legelső sütemény, aminek a neve felismerhető és szerepel. Inkább tésztafélék voltak ezek.
Mondhatjuk azért, hogy a cukor, a cukor alkalmazása, használata hozta meg azért a forradalmat, vagy az édességek forradalmát?
Hát nem, mert 14. Lajos, ugye 1730 körül halt meg, ha jól emlékszem, őnáló már az édesség azért rendszeresen szerepelt, de még egyszer hangsúlyozom, ez olyan édességek voltak, meg olyan konfitok, tehát aszalt, gyümölcsök, aztán különféle nátcukorban eltett gyümölcsfélék voltak, amik a kompótokhoz hasonlítottak, tehát a kandírozott gyümölcsök, ezek ismertek voltak, nem tudom, ezt nevezzük-e édességnek, vagy nem, most ha egy tésztával kombináltad bármilyen formában, akkor az már nagyon közel volt egy édességhez. De jelen pillanatban ezzel adós maradok ezzel a válaszsal, ezt most rögvest, miért vége a műsornak meg fogom nézni, de egyelőre megmondom őszintén, hogy még azt sem tudom fejből, hogy milyen szakkönyvbe keressem, talán Dükász említi az édességek történetében, nem tudom.
És klasszikus, vagy mai értelemben vett cukrászmesterségről, vagy cukrászatról, ahogy mondjuk süteményeket készítenek, süteményeket adnak el, és süteményeket vesznek meg, mikortól beszélhetünk, vagy ez egyáltalán mikor indult el?
Hát a csemeget csinálók, ugye ez az 1800-as években így hívták a cukrászokat, hát nagyon hosszú ideig nem különült el a szakácsot és a cukrászat, de az elsők azok mindenképpen a mézes kalácsosok voltak. Tehát a mézes kalács, mint édesség, az gyakorlatilag szerintem a cukrászat őse, és nem véletlen, hogy az első cégek nagyon hamar megjelentek. Tehát a takácsok és a sör főzdék után nem sokkal már megjelentek a mézes kalácsosok céhe is. És aztán csak sokkal később, ez lehet olyan 15-16. Század, és aztán ezek később szétváltak. Nagyon híres például a tordai, vagy a debreceni mézes kalács. És ugye azokon eredetileg méz volt, és tészta. Nem volt cukor még akkor a legelsőknél. Tehát azt gondolom, hogy ez az alapja a cukrászatnak, és ez az alapja az édességnek.
Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy azt halljuk, hogy gasztronómia, akkor elsőként azért a franciákra szoktunk gondolni. Így van ez az édességkészítésnél, vagy a cukrászatnál is? A franciák ugranak be, vagy kell, hogy beugorjanak?
Valószínűleg így van, igen. Mert a jelen pillanatban majdnem minden alapirány tőlük származik. Akár a sajtokra gondolunk, akár, hát ha most így nagyon visszaszaladok az időben, és felidézem mondjuk Taillevant, a 1300-as évek híres francia szakácsát, aki valószínűleg nem egy személy volt, hogy gondoljuk, hanem dinasztia, tehát a fiai is lehettek, hiszen nem hiszem, hogy akkor valaki 100 évig élt volna, akkor ott már édesneműek szerepelnek, de még egyszer hangsúlyozom, nehogy félreértés legyen, az csak kizárólag mézet jelentett. Akkor még nátszukort sem. És aztán, ha az ember tovább gyötri a fejét, ugye így, és azt mondja, hogy a következő szakácskönyvek, akkor van egy ilyen, hogy Ménagier, ez egy gazdag, öreg párizsi tanácsnok elvett feleségül egy 17 éves lányt, és írt neki egy használati könyvecskét, amiben azon kívül, hogy kell érdemesen viselkedni, hogy kell lesütni a szemét, azon kívül háztartási tanácsokat is ad. Ott is szerepel például meglepő módon már az eltevés, tehát a kompótok és a különféle kandírozott gyümölcsök készítése. Hogy aztán ezután mikor jelentem meg a bombon? A bombon az egészen biztos, hogy hát meg kellett először fel kellett fedezni Amerikát. Tehát amíg nem volt Amerika, addig például nem volt kakaó bab, tehát nem volt csokoládé. Amíg nem volt cukorrépa, addig nem volt cukor. Tehát még egyszer csak azt tudom mondani, hogy korlátozottak voltak a francia édességek is, csak a 17. században indult ez fejlődésnek.
A sütemények történetét végignézzük, akkor legendás cukrászmesterek és legendás cukrász dinasztiák vannak, ezekkel találkozhatunk, és a süteménykönyv is egy legendával kezdődik, mégpedig egy legenda születésével, Gerbo, amit talán tömören úgy is fogalmazhatnánk meg, hogy a neves és híres cukrász, akiből sütemény lett? Mert hogy valahogy így történt.
Hát a gasztronómiában nincsen, ugye mindig, te is mondtál ott egy idézetet az elején, én is mondok egyet, hogy mindig az édesség keseríti meg az életünket, gondolja rengeteg fogyókúrára. Gerbo valóban zsébetűvel és kisbetűvel van írva, miközben nagyon jól tudjuk, hogy Emil Gerbo nevét teljesen franciásan és másképp kell írni, ezt most hadd nevetűzzem le. Ő a legnagyobb dolgot érte el, halhatatlanná vált, mert tulajdonnévből lett köznév. Egyébként ilyen a dobostorta is bizonyos szempontból. És ha úgy gondolom, hogy a Rákóczi torost is nagyon sokan tévesztik és keverik össze a fejedelemmel. Tehát akinek a tulajdon nevéből köznév lett, az gyakorlatilag halhatatlanná vált, hiszen ki tudja ma, hogy a Kugler az nem egy minion fajta, hanem Kugler Hendrik, ő is svájci cukrász volt, hát ő hívta meg, Emil Gerbót, ugye a Gizella térre, ami ma Vörösmarty tér, a cukrászdájába utódnak, amikor már nagyon fájt a dereka. Most Emil Zserbó, akit aztán öregkorában Zserbó papának neveztek, mert úgy nézett ki, mint egy elegáns öreg úr, zsaketben és ősszakállal. Ő valóban egy történet, de azért valójában nem olyan kalandos az élete. Őnek inkább munkarajza van, mint életrajza. Tehát,
mert hogy mindig dolgozott.
Igen. Ha jól emlékszem, akkor genfi család és cukrász családból származott, mindig is annak készült, elvette a környék egyik legnagyobb csokoládégyárosának a lányát, és hát egy gazdag svájci családként folytatta volna az ipart, amikor valamilyen módon a közös tanáruk révén Kugler utódot keresve megtalálták, és mindenki legnagyobb megdöbbenésére ott hagyta a csapott papot, és a fiatal feleségével eljött Budapestre, és átvette Kugler üzletét. Ez lett később a Vörösmarty cukrászda, ugye hát a 1985-ig nem kapta vissza a nevét, tehát a államosítás után átkeresztették Vörösmarty cukrászdára, ezért van ez a vicc, hogy mi volt a Zserbó leánykori neve, Vörösmarty. De most nem tudom, mit meséljek még Zserbóról.
Hát talán az érdekes lenne, hogy valóban Zserbó volt az ő emblematikus terméke vagy süteménye, mert ha jól olvasom a könyvben, akkor ugye például a konyakos megy, vagy a macska nyelv, ez mind az ő nevéhez fűződik. Mitől lett mégis a Zserbó az emblematikus sütemény?
Hát egyrészt mert a neve, de én, ha jól emlékszem, róla már több cikket írtam, hogy evette Zserbó Zserbó, és arra lyukadtam ki, hogy nem evett. Tehát ha esküsznek ugye a bizonyos cukrászok, akik a Zserbó cukrászdában dolgoztak, hogy ő kreálta maga, de ennek különösebb bizonyítéka nincs, egyébként szinte teljesen mindegy. Hát Újházi Erde is maga kreálta a levest, Jókai egyáltalán nem kreálta maga a Jókai bablevest, Dobos C. valóban maga alkotta a tortáját, De hogy Zserbó, evette Zserbót, az nem valószínű. Két ok miatt gondolom. Egyrészt ő ugyan mondják azt, hogy minden háztartásban akad liszt, élesztő, baracfleklár, tehát készített valami egyszerűt, amit bárki elkészíthet. Ez lenne a szlogen, hogy Zserbó ekkor alkotta meg a Zserbó szeretet. De semmilyen, miközben az általad említett macskanyelv, a konyakmegy, a kézzel mártott konyakmegy, és egy csomó más terméke is, a szeszes málna, meg egyebek, amiket már elfelejtettünk, szerepel a Zserbó katalógusok árjegyzékében. Ugye hát itt most vigyázat, az 1919 előtti időszakról beszélünk, hiszen 19-ben Zserbó papa meghalt, de nem szerepel. Na most az nagyon-nagyon hihetetlen, hogy pont a Zserbó szelet, ami legendássá vált volna, nem szerepel. És ami nagyon különös, nem szerepel a 30-as évek szakácskönyveiben sem. Tehát például Magyar Elek kényesmester szakácskönyvében, aki mindent ismer, nem szerepel sem 33-ban, sem 35-ben. És ami még különösebb, nem szerepel a Zserbó szelet a Gundelféle eredeti szakácskönyvben sem, tehát Gundel Károly szakácskönyvében sem. Valószínűleg onnan származik az egész félreértés, hogy Gundel két fia, Imre és Ferenc, amikor az 1980-as években újra kiadták Gundel Károlynak a szakácskönyvét, akkor beleírták. Beleírták a Zserbó receptet, ami szerintem a Kádár korszakban született, és majdnem biztos vagyok benne, hogy 49 utáni kreáció. Na most a két Gundel fiú nem csak ezt írta bele, ők beleírták a papa könyvébe, beleírták legalább 15 receptet beleírtak. Hogy jól értsed, hogy mit mondok, Gundel Károly híres szakácskönyvében nem szerepel a Gundel palacsinta. Szerepel benne rengeteg palacsinta, most én vigyázat, az 1933-ban franciául, 34-ben németül és 37-ben magyarul kiadott Gundel Károlyféle kis magyar szakácskönyvről beszélek, aminek aztán a 80-as években 8-10 nyelven meg magyarul is megjelentek a változatai, de ezt átdolgozta a két Gundel fiú. És ezek a receptek szerintem az 50-es, 60-as évek tipikus receptjei.
Maga a zserbó cukrászda is évtizedeken keresztül azért egy szintén emblematikus hely volt, mert a színházi életben külön rovat volt, hírek a zserbóból felirattal.
Hát hogyne, hát a zserbóról több mint egy kupléddal született. Ugye a zserbó az egy bizonyos szempontból támadták is. Hát nem véletlen, hogy amikor a tanácsköztársaság idején államosították, akkor ugye proletár kisasszonyok teáztak, és felemelték a kisújjukat. Egy külön, hogy hívták, ezt komisszár felügyelt a fogyasztásra, ugye, és rákényszerítették zserbót, meg feleségét, a csokoládégyáros lányát, Ramsayer Esztert, hogy kiszolgáljon. Akkor a vörös zserbó, így hívták, az a proletár vagyon lett, és zserbó először egy száműzték egy kis szobába, de aztán végén hagyták, hogy irányítsa a növést. Amikor aztán a zserbónak ugye ez volt a nagy vágya, hogy ő egyszer még visszamehessen a saját boltjába, hát a sors iróniája folytán visszament, és szekrétmúlva meghalt, amikor ugye megbukott a tanácsköztársaság. Legendás hely volt, ami inkább arról szólt, hogy megmutatom magam. Tehát ha otthon Párizsit is evett az illető, akkor is bejött, és a zserbóban kávézott, az úri világot találkozott. Ez egy kicsit felszínes volt. Ezt Helytaitól kezdve a zserbó kisasszonyok. Legendások voltak, de mind férjet akartak fogni. Gondolj bele, hogy a József Attila versben ugye de szeretnék gazdag lenni, egyszer libacomba tenni, és a 5 forintért ugye ez a mondat szerepel, kuglert venni. Most innen tett el például az, hogy a kugler az minyon, mert 5 forintért mit tudom én lehetett volna venni 5 darab minyont. A kugler szerintem, még ezt is be kell bizonyítani, az bonbon volt, és kimérték, és 5 forintért az azt jelentett, hogy szerintem egy kilót lehet venni. Így van értelme a versnek.
Ugye azért de is érdekes, mert ugye a vers úgy folytatódik, hogy József Attila ugye azt írja az említett versben a kugler kapcsán, hogy még a cukrot szopogatnám. Tehát valami bombonszerűség,
hát
vagy cukor.
Ez is árulja, igen. Tehát ez is árulja. Na most nyilvánvaló, hogy 5 forintért egy méretes mennyiséget kell venni, mert azért akkor 5 forintnak volt értéke. Tehát tessék, segítettél is megírni a cikket, még a cukrot szapogatni.
Ha már egyébként Kugler, illetve Kugler Henrik szóba került, aki szintén egy fontos alakja a magyar cukrászatnak és a cukrászművészetnek, és ugye elhangzott az imént, hogy Kugler Henrik hívta utódjaként, vagy hívta meg utódjaként Emil Zserbót, de hát azért ezek szerint Kugler Henrik is terméknév lett.
Hát hogyne. Sokan úgy gondolják, hogy a Kuglof is az ő nevéből származik, de ez nem igaz, mert az a Kugelhof nevű német süteményből. De hát Kugler persze, csak hát ma azért Kuglert nem veszünk. Szóval ma sem bombon, sem minő formájában a Kugler már így nem szerepel. Ha megyünk tovább, majd akkor látni fogod, hogy milyen elképesztő félreértések vannak a sütemény nevek körül.
Így van, megyünk is majd tovább, de most hírösszefoglaló következik, utána majd itt folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével.